Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem tehetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Atyám, köszönjük beszédedet, igédet. Dicsőjünk és magasztalunk, Uram, a táplálékért, amelyel táplálod a mi szívünket, szellemünket, életünket. Köszönjük az utat, amelyet elénk adtál Krisztus Jézusban, mi Urunkban, az ő követésében. Köszönjük, Uram, a szabadítást, a megváltást, amely tapasztalásá lett sokunk életében már. Köszönöm neked, drága megváltom, hogy a legjobbat akarod adni nekünk. Nem csak a jót, a legjobbat akarod adni nekünk, Uram. Nyitva van a szívünk, és azt mondjuk, Uram, add nekünk a legjobbat. És mi készek vagyunk megragadni, befogadni azt. Tanácsolj bennünket, taníts bennünket szellemed és igéd által. És adj erőt, hogy megtartsuk azt. És Uram, mi készek vagyunk megcselekedni igédet. Nem azért hallgatjuk beszédet, Uram, hogy piszkálgassuk, és ami tetszik, elfogadjuk, ami nem tetszik, ne fogadjuk el. Uram, azt a döntést hozzuk most is, hogy mindaz, ami szólsz hozzám, hozzánk, elfogadjuk, Uram, és kegyelmedből, segítséged által, hatalmad által megcselekesszük azt, és gyümölcstermévé lesz az életünk, Uram, hogy neved megdicsőjön. Mindez pedig Krisztus Jézusért imádkoztuk, reménységgel hoztuk eléd. Mint ahogy bizonyosak vagyunk benne, Uram, hogy mindez szerinted való, és meghallgattál bennünket. Sőt, meg is adtad ezeket nekünk, Uram. A birtokunkban van, és alig várod, hogy láthatóvá legyen ebben a világban. Dicsőítünk és magasztalunk ezért, Uram. Amen. Halleluja. Amen. Foglaljatok helyet. Köszönjük a szolgálatot. A dicsőítő csoport és a gyülekezet megfogyva, bár a törve nem. Halleluja. Nagyszerű a kijelentése Istennek, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, ott vagyok. És hogy bennem is az volt, mint az első énekben, és amit a Márti is mondott, hogy egy lényeges dolog van. Isten jelenléte gazdagít meg. Isten, aki meggazdagít. Ez a lényeg. A lényeg az, hogy ő itt legyen. Hogy ő jelen legyen. Ez a legfontosabb. És minden egyéb csak utána jön. A dicsőítés, a másik ember, a harmadik, sok-sok mindent sorolhatnék. Minden csak utána. Így van? Áldja meg az Úr a gyermekeket és a szolgálókat is. Az Úr segítsen meg titeket és áldjon meg a gyerekfoglalkozáson. És meg is fogja tenni. Nos, az év utolsó vasárnapi Isten tisztelete, ahogy hallottuk, de most így alakult, hogy holnap megint találkozunk. Szerintem kedden, de lehet, hogy hétfő volt, amikor felsóhajtoztam, mondtam Mónikának, hogy úgy hiányoznak már testvérek. Még tegnap találkoztunk. És azt is látom egyébként, hogy mennyire fontosak a hétköznapi találkozások is. Mennyire Isten szent való dolog volt, ahogy az Úr az első gyülekezetben is elrendelte a hétköznapi házi közösséget, a találkozásokat. Mennyire fontos, mennyire ige szerint való, mennyire biblikus, és mennyire igazodik az elhívásunkhoz, és az elhívásunkban való megmaradáshoz, és a megtartásunkhoz. Isten tudta, hogy ez így jó, így helyén való. Remélem, hogy jól teltek ezek a napok mindannyiótoknak, és sok örömben, sok tapasztalatban gazdagodtatok, sokféle módon. Nos, az Efézusi Levél 5. fejezetéből olvastam igét, a 8. verstől a 21. versig terjedő igeszakaszt olvastuk föl, és ennek alapján szeretnék néhány üzenetet megosztani veletek, ami a szívemben van. Ezek az igék, amiket olvastunk itt, hogy mert egykor sötétség voltatok, mostanában világosság vagytok, ez a 8. vers, az 5. részben, az Úrban vagytok világosság, ezt sosem szabad elfelejteni, ami hitünk és ige hirdetésünk is Jézus Krisztus központú és kereszt központú. Így van? Nem különféle elképzelésekről, elvekről, okoskodásokról prédikálunk, hanem Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Így van? Ez a lényeg. Sokat lehet filozófálni, okoskodni, de azt meghagyjuk másnak. Mi szeretnénk Krisztust a középpontba helyezni, és akkor ő magához fogja vonni a szívünket és az embereket. Ez van megírva. Tehát éljetek is úgy, mint a világosság gyermekei. Aztán beszélt az ige a sötétség cselekedeteiről, a titokban tett dolgokról, amelyekről még beszélni szégyen. Azt gondolom, ezt az igét olvasni, és egy kicsit végig gondolni, itt szilveszter előtt, szilveszter esti éjszaka előtt nagyon is aktuális. A világ mulatja az időt. Készülnek a különféle mulatságokra az emberek, már hetekkel, hónapokkal ezelőtt sokan lefoglalták a helyeket az éttermekben, a bulikban, vagy külföldi utazásokat fizettek elő, megszervezték a társaságot, a csapatot, kivel szeretnék mulatni az időt. Valahogy szilveszter, a szilveszter éjszakája a világban kihegyezetten, kiélezetten is a bulinak, a tivornyának, a mulatásnak, az idő mulatásának az alkalma. Amikor még nem ismertük az Urat, hogyan éltünk? Mire készültünk? Akár ezen a napon is. Hogyan terveztük az időnket? Hogyan töltöttük a napjainkat? Hogyan telt a szilveszterünk? Te belegondolok, hogy nekem hogyan telt, akkor ott élet beszélni szégyen. És nem is szeretnék erről beszélni. Ilyenkor én elgondolkodok, sőt, évről évre újra és újra elgondolkodok, mert mióta megtértem 15 éve, minden szilvesztert az Úrházába töltöttem. Minden szilvesztert, ez éjszakát is. Isten jelenlétében, a testvérek közösségében, ifjúsági alkalmon imádkozva, együtt örülve, Krisztus központúan. Örülök neki. Előtte azonban minden szilvesztert másképp töltöttem, máshol. Távol Istentől, távol Krisztustól. És amikor elgondolkodok ezen a szilveszteri kavalkádon, többször eszembe jut, szinte minden szilveszter, akkor eszembe jut egy meghatározó élményem, tapasztalatom Istennel, amit együtt a feleségemmel, a hugommal kezdett meg bennünk Isten szelleme. Készültünk a gyülekezetbe, a szilveszteri istentiszteletre, óév, újév istentiszteletre is. Ő ránk szállt Isten szelleme is, elénk hozott arcokat, képeket fiatalokról, akikről tudtuk, hogy hogyan készülnek azon az éjszakán mulatni az időt. Mire készülnek, mi fognak történni. És olyan ránk szállt Isten szent lelkének ez a kenete, ez a felelősség, ahogy átjárt a szívünket, és elkezdtünk értük imádkozni. Aztán elmentünk a gyülekezetbe, meg volt az Isten tisztelet, és Istennek a szelleme ott maradt rajtunk ezzel a jó teherrel, ezzel a kedves késztetéssel. Emlékszem Vicskei Tamás barátommal, szerintem te sem fogod elfejteni soha, igaz? Sok minden történt, ott kezdtek ott játszani, meg minden, és jó kezdek a dolgok, de emlékszem, hogy elkezdtünk imádkozni. Isten szemére ránk szállt, és elkezdtünk sírva könyörögni az emberekért. Azokért a fiatalokért, hogy talán azon az éjszakán eltervezték, vagy róluk tervezték, hogy először fognak kábítószert fogyasztani. Hogy az elkülönösség, a parázatosság oltárára teszik a szüzességüket, vagy lerészegednek és részegségükben olyan dolgokat fognak cselekedni, amit másnap talán ők maguk is szégyelnek, és szégyelni fognak az éjszaka leple alatt. Igaz minden napra ez, de talán a szilveszter éjszaka az, amire különösen igaz, hogy kiárad a paráznosságnak, a bujálkodásnak, a tévornyázásnak a szelleme a világra. Nagyon erőteljesen, és nagyon nagy dinamikával árad rá az emberek világára a szenny és a mocsokra való csábítás, a gonoszra való vágyébresztés, vágytámasztás. Mindenki szeretné jól érezni magát, elfelejteni búját, baját, mulatni egyet, és átmenni örömmel, örülve az új esztendőbe. Emlegethetjük a fogadalmakat, de ezeket most nem akarom. Örülni szeretnének az emberek. Azért választanak ilyen különböző partikat, hogy jól érezzék magukat. Ilyenkor az ember nem gondolok bele, hogy egy év elröpült. Még most kezdődött 2007, és mindjárt vége van. És egy év, mint egy szempillantásnyi idő telt el. Van néhány meghatározó esemény az életedben, amire most azonnal emlékszel. Amik fájdalmasak, vagy pozitívak voltak az életedben. Amik nagyszerűek voltak, vagy nagyon szomorúak voltak. Egy pillanat alatt ott tarulnak ezek az emlékek benne. Tudnál sorolni? És körülbelül ennyi maradt ebből az évből. Nem szeretnek az emberek belegondolni, hogy az idő múlik. És röpül. A hívő embernek azonban nem múlik, hanem telik. Egyszer élünk, akkor is örökké. Halleluja. Hogyan töltöttük, hogyan terveztük, és hogyan vagyunk most szilveszterrel kapcsolatosan? 15 éve vagyok keresztény, és számomra mindig érthetetlen volt az, hogy mi mozgat keresztény embereket arra, hogy külön összejöveteleket tartsanak szilveszterkor. Éjszaka. Sosem értettem meg igazán. Biztos azért, mert én ezekből az éjszakából jöttem, és tudtam, hogy milyen szellemiség árad ki a világra. Nem értettem azokat a keresztényeket, akik összejöttek borral vagy pezsgővel kocintani, és ugye az imaházba hagyták Krisztust. És egészen más szellemek kezdtek uralkodni rajtuk. Nem értettem őket még akkor sem, amikor láttam a házasságaikat a házasságtörés mocskába, és Gyűrűvel beletekeredni ezen az úton végül. Nem értettem őket. Tudomásul vettem, más nem tettem. De soha nem értettem, hogy miért pont szilveszter éjszaka? Miért pont éjszaka? Hát nincs az évnek 365 nappala, vagy délutánja, vagy értelmes estéje, amikor meg lehet látogatni egymást, amikor lehet építeni zsoltárokkal, lelkénekekkel, bizonyságokkal bátorítani, emelni egymást. Miért pont szilveszterkor? Milyen szellemek befolyása alatt vannak az emberek? Keresztények is. Amikor úgy gondolják, hogy szabadon, az én otthonom, vagy te otthonodban, majd kocintunk. Miért? Nem azért, mert nem lesz szabadságunk, és minden szabad neked, de nem minden használ. Minden szabad neked, de ne válj semminek a rabjává. Érdekes, a kereszténységben az érettségnek egy bizonyos foka már az, amikor az ember nem a szabadság oldaláról, hanem a hasznosság oldaláról vizsgálja dolgokat. Hogy mi az, ami hasznos? Mert szabadságban élünk, tehát nem a törvény uralma alatt élünk valóban, és akár ezt is meg lehet tenni. Senki nem tilthatja meg. Senki. Hogy külön partikat, pezsgőkocintásokat tartunk. Meg lehet tenni. Nem fogja senki megtiltani, az élő Isten sem fogja megtiltani. Messze menőkig tiszteletben tartja a szabadságát az embernek. Messze menőkig. A szabad akaratát. De a kereszténységben az érettségnek egy bizonyos foka megmutatkozója, amikor az ember hasznot nézi. És bizonyos pontokon azt mondja, hogy én nem kocintok. Nem azért, mert nem tehetem meg, azért, mert nem használ neked. Vagy nekem. Nem teszem meg, mert nem akarok rabjává válni semminek. Nem megyek ezen az úton, mert én szabadságban akarok maradni. Nem csak a szabadságommal akarok élni. Persze mindezek nem csak a szilveszter éjszakájára vonatkoznak, de mégis hadd hangsúlyozzam, úgy gondolom, tapasztalatom szerint, hogy erre az éjszakára különösen. És hogy erre az éjszakára van terve a gonosznak sok ember életére nézve, abba biztosak lehettek. Van terve. De hogy erre az éjszakára van Istennek is terve, abban is biztosak lehettek. Mindazok számára, akik szeretik őt. Azt mondja Isten igéje az 1 Korintus 10-ben, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki úgy gondolja, hogy szabad, a Biblia azért világosan figyelmezteti, hogy azért vigyázzon. Ha a 10. résznél kinyitjátok a Bibliát, a Korintusok azért első levélnél, akkor egészen mély dolgok vannak itt az első verstől a 12. versig. Hadd hangozzon ez el most. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózessel a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták. Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, ugye ez a Krisztus. A kőszikla pedig a Krisztus volt. De a többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Báványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztusra kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül illatott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A zsidó népnek a kivonulása nagy győzelem volt, nagy dicsőség volt. Óriási tapasztalatokkal, óriási átélésekkel voltak. És milyen fájdalmas, hogy az átélések nem vitték őket Istenhez. Az megtapasztalások szintjén maradtak meg. Enni akartak és inni akartak. A megtapasztalásaikban, hogy nemrég olvastam egy kis írásban, hogy az a megtapasztalás, amely nem visz közel Krisztushoz, abból Isten szelleme változást akar hozni a szívben. Nem a megtapasztalások voltak rosszak, hanem ahogy ezek az emberek visszanyúltak ezekhez a tapasztalatokhoz. Tapasztalat központok voltak, átélés központok voltak, és nem Isten központok voltak. Élvezni akarták az életet, és nem Istennel való közösségben akartak boldogok lenni. Valahol maguk mögött hagyták az Istent. Maguk mögött hagyták Krisztus, bár közöttük ment a lelki kőszikla, a szellemi kőszikla. Ott volt közöttük. Mégis elfeledkeztek róla. Mert nem a fő volt fölöttük, hanem közöttük volt. Ha szükség van rá, imádkozunk, megragadjuk, ez a dolga. Ha meg van kedvünk, más csinálni, akkor más csinálunk. Természetesen mindenki úgy dönt, hogy akar. Ezek az emberek is szabad akarattal rendelkeztek, hoztak döntést. És azt mondja a Biblia, hogy lehet okolni az ő példájukból, hogy a döntéseiknek milyen gyümölcse lett. Milyen következmény arattak. Az Efézusi Levél 5. fejezet 13-as versében azt olvassuk, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Miért olyan vonzó a szilveszter éjszaka sokaknak? Erre a kérdésre talán azoknak kell válaszolni, akik terveket szőnek erre az éjszakára. De azt gondolom, hogy Van egy másik lehetőség is az éjszakán. Meg lehet hívni az Isten kereső barátainkat, rokonainkat, hogy kihívjuk őket a pokol tüzéből. Hogy gyertek közénk. Legyetek velünk együtt. Szex, drog és alkoholmentes partira hívunk titeket. Milyen vonzó? Milyen vonzó mai embernek? Gondoljatok bele. Szex, drog és alkoholmentes parti. Szilveszterre. Lehet így nevetnének titeket. Ember, hát mind a hármat terveztem szilveszterre. Ne butáskodj már, gyűjtöttem egy kis pénzt, hogy beszerezzek valamit. De azt mondom neked, ha látják az életedet, hogy te Krisztus központi életet élsz, és látják annak a teljességét, amit Krisztus tud adni az életedbe, és kezdik keresni az Urat, akkor el fognak jönni veled, mert igazán az nem tett őket boldoggá. A Krisztus központi embert pedig boldoggá teszi az, hogy Krisztus a vezető, Krisztus a fő az életében. Világosság, amit leleplez, annak nincs ereje, nincs hatalma. A 14-es versben azt olvassuk, hogy mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az Istennek való engedelmesség az szeretetből, szívbéli megértésből származik. Másképpen nem lehet engedelmeskedni az Istennek. Tehát az Istennek való engedelmesség az nem megy pusztán racionális ilyen elképzelésekből. Egy színdarabban láttam egy ilyen fordulatot, azt mondja a hölgy a gazdagnak vélt, de amúgy szegény bárónak, hogy hozzád meg feleségül. Mondja neki a férfi, az idős báró, hogy hát szeretsz szívedből. Ó, nem szívből, csak józan, jól felfogott érdekből. Tehát Istennek így nem lehet engedelmeskedni, ez nem működik. De nem működik hosszú távon. Működik talán egy vagy két alkalommal, és abban nincs öröm, és azt nem fogja tenni az ember soha. Az Istennek való engedelmesség az egy szívbőli, szeretetből is, a szívméről való megértésből fakad. Hogy megértettem, értem Istennek a szeretetét. Amikor Isten szelleme látja a szívben azt, hogy nem Krisztus van középpontban, hanem más dolgok, akkor Isten szelleme elkezd dolgozni azon abban az embernek, annak az embernek az életében, hogy ez a dolog helyreálljon. Isten szelleme elkezd munkálkodni. Nemrégen is most átéltem, és ezt gyakran átélem, hogy meglátogat a Szentlélek egy-egy gondolattal, és megkérdezte tőlem, hogy az ige hirdetésed Krisztus központú? A gyülekezet, amit pásztorolsz, Krisztus központú? Vagy sok mindenről beszéltek, sok mindenre foglalkoztok, de a lényeg kikerül a középpontból. A Bibliában rengeteg dologról lehet beszélni, de az igazán nagy dolog, amikor felfedezik az emberek Krisztust a Biblia különböző helyein. Mert benne van. Csodálatos módon benne van. Olyan helyeken is, éppen a múlt héten voltunk tanulni ennek, hogy olyan igéből prédikálta Krisztust az atyafi. Péter barátom azt mondta neki, hogy hát ebből ugye itt hangosan így prédikálni Krisztust, hát ebből az igéből azért karácsony üzenetet szólni, egy ószövetségi ilyen csata jelenetből. Ezért ez érdekes. De nagyszerű dolog, nagyszerű világosság és felfedezés. És azt mondja a Biblia, hogy s felragyog neked a Krisztus. A Szent Szellem munkálkodni fog azon mindig, hogy felragyog nekünk a Krisztus. Tehát, hogy amikor felragyog valami, akkor az olyan erőteljes, mély benyomást tesz az emberre. Nem lehet figyelmen kívül hagyni. És felragyog, hogy Isten szeretete. Hogy mindaz, ami érték az életben, Krisztus által adatott, és Krisztusban adatott. És nélküle semmi. Így van? Semmit nem birtokolhatsz javakat az életben, ami valóban épülésre, örömre és szabadságra van az életünkben, csak Krisztusban és Krisztus által. Így van? A Szent Szellem munkálkodik azon, hogy Jézus Krisztus fölemelje. Jézus világosan mondja, az én szellememet, elküldöm az atyától a Szent Szellemet, a vigasztalót, a pártfogót, aki engem fog dicsőíteni. Engem fog felemelni. Én rólam fog tanulságot tenni. Eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Elvezetiteket az igazságra. Megmutatja az ítéletet. Meggyőz bűntekintetében. Így van? Isten szellemet dolgozik azon, hogy Krisztus felemelkedjen. Mert van egy szellemi törvényszerűség, ahol Jézus Krisztus föl van emelkedve, hogy az emberek vonzódni fognak hozzá. Azon a gyülekezeten keresztül, és azon a hívőn keresztül is. Ez látszik meg. Tehát fölragyog a Krisztus, amikor megértem, hogy minden általa és benne lett az enyém, és nélküle semmi. Azt mondja a 15.-16. vers az Efézus 5-ben, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek, ne esztelenül, vagy az eredetiből lehet fordítani, hogy bolond módjára. A bolond kifejezés a Bibliában jelenti azt is, hogy figyelmen kívül hagyni az Isten kegyelmét. Elutasítani az Isten kegyelmét. A bolond gazdag a vagyonában bízott, és nem Istenben bízott. Tehát valamit oda tenni az Isten helyébe az életünkbe. Bolondság. A Biblia azt mondja, bolond. Kározatra való út. Azt mondja a Biblia tehát, hogy vigyázzatok, hogyan éljetek, ne bolond módra, hanem bölcsen, okosan. Ki tehát a bölcs és okos közöttetek, mondja Jakab, mutassa meg a cselekedeteivel. Hogy hogyan beszél, hogyan él, hogyan jár. Az látszani fog. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők, a napok gonoszak. Ugye itt az idő kifejezés, az alkalmas idő, az Istentől rendelt idő, ahogy szoktuk idézni, kairosz. Mert a napok gonoszak. Azt mondja a Biblia, hogy a napok, a nap 24 órája, amiben élünk, azok gonoszak. Így van? Tehát ha körülnézel a világban, bekapcsol a tévét, vagy a rádiót, vagy beszélgetsz emberekkel, nap mint nap tömegével találkozol a gonoszságnak a pusztító erejével és munkájával. Beszélgetsz valakivel, nagyon hamar mi az az első téma, amiről szó fog esni? Szerintetek? Például a politika, és az is milyen értelemben? Panaszkodás. Mik azok a jellemző szavak, amik elhangoznak? Beszélni szégyen. Figyeld meg! Tehát az emberek olyan mértékben át vannak járva ennek a keserűségével ma Magyarországon, hogy azonnal, amikor beszélgetsz velük, nem is kell annyira ismerned azt az embert, ömlik belőle. És belőled is belőle mi ömlik? Mi folyik? Mivel vagyunk telve? Az jön ki belőlünk. Felragyog a Krisztus. Óriási lehetőség, óriási kiváltság, mert ezekben a napokban Isten ad kairoszokat, megragadni való időpillanatokat, vagy időszakokat egy-egy napban. Vannak olyan időszakok, amikor lehet a Krisztust hirdetni, prédikálni, megélni, vagy jó cselekedetekkel rámutatni az embereknek, irányítani az emberek tekintetét Jézus Krisztus a reménységre, a bátorításra, a buzdításra. Mennyire szomjaznak az emberek ma arra, hogy valami bátorító szót halljanak, valami reménytelit halljanak. Hogy van valaki, aki bízik. Nem csak a láthatót nézi, hanem látja a láthatatlant. Így van? Mert a láthatók ideig valók. A láthatatlanok pedig örökké valók. Halleluja! Ó! Istennek van hatalma arra, hogy a legsötétebb napokban is megnyisson neked dolgokat. Hogy feljön a Krisztus azokon a napokon. És túllás azon, amit a szemeddel látsz. Ha valamikor, akkor most nélkülözhetetlen a kereszténységünkben az, hogy túllássunk azon, amit a szemünkkel látunk. Mert ha csak addig látok, ami a szemem előtt van, el fog csüggedni. El fogok veszni. keserű leszek, panaszkodó leszek, mint bárki más körülöttem. De ha Krisztus felragyog, ha túllátok, az, ami a szemem előtt van, a reménységet elég meg a szívem. Hogy mondja az írás, újra reménykedni kezdek, újra bizakodni kezdek, ha jobban meggondolom. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Tehát a napok gonoszak. Gonosz azt jelenti, hogy káros, ártalmas, azaz gonosz, hatásában vagy befolyásában. Ártani akar. Befolyást akar gyakorolni, hatással akar lenni gonosz módon az emberek életére. Ilyen napokat élünk. Azt is mondja, szerencsétlen, kudarcos. Romlásra ítélt. Nyomorult, ezeket a befolyásokat akarja az életedbe benyomni. Beteg, korban szenvedőt is jelent. A napok gonoszak, betegek. Beteg a társadalom, beteg a család, betegek az emberek, betegek a kapcsolatok. Tele vannak az emberek nyomorúsága, fizikai betegségekkel is. Alig van egészséges ember. Kis hazánkban. Alig van egészséges ember. Elkölcsileg vétkes, hibás, elhibázta. Kötelességmulasztó vagy hanyag. Elkölcstelen. Jelenti a bajt, vagy a rossz akaratot, a vétkességet, a bűnösséget. Jelenti magát az ördögöt is, mint aki a gonosz és gonosznak forrása. Jelenti a bűnösöket, akik szintén hatással akarnak lenni ránk. Hogy bizonyos szituációban ne a meggyőződésem szerint szóljak vagy járjak, hanem a tömeg elvárása szerint. Mert mit fognak szólni? Megpróbálja. Rossz, gonosz, súlyos, fájdalmas, kár, buja vagy feslet, léha, züllött, rossz indulatú vagy gonoszság. Ezeket lehet érteni a gonosz napok mögött, vagy benne. De a Biblia azt mondja, hogy ezekben a napokban, amikor elindulsz, akkor vannak kairoszok, időpillanatok vagy időszakok, amelyekben újra és újra felragyog a Krisztus. És ezért azt mondja az írás, jól vigyázzatok, hogyan éltek, mert ezeket az alkalmakat ragadjátok meg. Mert ezek nélkülözhetetlenek. Ugyanolyan, mint a hajósoknak, amikor ugye csillagok vezették őket, akkor egy-egy időszakban kitisztul az ég, és látják a csillagokat. Jó az irány. Aztán mennek tovább, talán megint felhős. Aztán megint kitisztul az ég. Ezek a kairoszok, időpillanatok ilyenek az életünkben. És ez nap, mint nap ott van elhelyezve mindannyiunk életében. És amikor ezekkel tudtunk élni, akkor azok a napok azok, amikor úgy fejezzük be, hogy telve vagyunk örömmel. És hálával. Így van? Amikor jól vigyáztunk, és megragadtuk ezeket a drága lehetőségeket, amikor nem az iratokat láttuk, vagy tanulnivalót láttuk, vagy fizikai munkát láttuk magunk előtt, vagy a nehéz főnököt, vagy éppen a kedves főnököt, vagy a munkatársa tele problémákkal, szükségekkel, idegfeszültséget, nyomás, lelki nyomás, depresszióra, préselő dolgokat, amikor nem ennyit láttunk, hanem fölragyogott a Krisztus. Egy beszélgetésben. És megláttad a másikban, hogy ez most azért ilyen, mert ott van a szívében valami. És mikor beszélsz hozzá, akkor azzal foglalkozol, ami a szívén van. Emlékeztek Nikodémusra, amikor elmegy Jézushoz? Jó, mester, tutyuló, putyuló. És meg mondja neki, ha nem születtek újonnan, nem mehetek be Isten országába. Jézus nem beszélt mellé. Azt mondta, Nikodémus, a te igazi problémád itt van. Nikodémus nem is szabadkozik. Hogyan születhet az ember, amikor vén? De egyből felveszi a fonalat. Érti? Érti? Egyszer keresztény mondta el, hogy munkatársa nagyon közvetlen volt hozzá, és olyan mély dolgot elmondott neki, hogy már ő is zavarba volt. És mondta neki, hogy figyelj, nem vagy köteles ezeket elmondani nekem. Azt mondja, értsd meg azt, amikor ott vagy a jelenlétedben, azt mondja, egyszerűen készítve érzem magam, hogy ezeket elmondjam. Hogy kiöntsem a szívemet. Mert biztonságban érzem magam a jelenlétedben. Sőt, amikor meglátlak, már akkor olyan légkörváltozás történik azon a helyen, ahol meglátlak, hogy azt mondja, hatása van rám. Néha Isten ad ilyen betekintést nekünk, hogy betekinthetünk abba a munkába, ami szemmel nem látható, amit a Krisztus ragyogása hoz el az emberek életében. És Isten kegyelme, ha néha megmutatja ezeket nekünk. És mennyi mindent nem látunk, mert nem bírnánk el a lázattal. De munkálkodik az Úr. Azoknak az életében, akik ezeket megragadják. Sokszor mondasz egy mondatot, hogy őszintén, szeretettel, és te nem is tudod, annak milyen hatása van a másik ember életében. És lehet, hogy 10 évből fogod megtudni, hogy ott milyen fordulat történt egy-egy embernek az életében. Csak azért, mert te vigyázva éltél, figyeltél. Ez a figyelés, ez nem idegfeszültség. Jaj, de roncsa, hát ez nem erről szól, hogy mikor, 10-kor? 10:05 fog jönni az Úr? Ó, akkor nem fogsz dolgozni. Ez egy teljesen természetes dolog. Reggel Isten kezébe teszel az életedet, áldás kérsz, imádkozol, és napközben is a Szent Szellemmel együtt vagy. És teszel a dolgodat. Ugye a gonosz befolyás a hanyagságra nyomná az embert. Te nem vagy hanyag, hanem becsületes vagy. Tisztességgel teszel a dolgodat. A tanulásban, a munkában, a házi munkában, a gyereknevelésben, a férjed, a feleséged való viszonyodban, Istennel való kapcsolatodban. Nem hanyag vagy, hanem szorgalmas. És eljönnek azok a pillanatok, amit meg fogsz ragadni. Ott lesznek is. Ne feledd, ezeket nem mindig úgy fog történni, hogy várj egy kicsit. Most! Tehát ezek ilyen természetesen történnek. Egyszerűen csak kifolynak, kiömlenek, kiáradnak az ember életéből. És sokszor nem is tudod, hogy annak milyen hatása volt. Csak amikor este befejezel a napot, akkor öröm a szívedben. És hálás vagy. És úgy érzed, hogy ezt a napot megfutottam. És Isten kegyelméből, mert Krisztus központtól hitünk, és minden, amit kaptunk, csak benne és általa miénk, és nélküle semmit nem kaptunk, fölemelkedik a Krisztus újra. Míg 2 nap közben többször, este is. Tehát megragadni az időpillanatokat, az időszakokat, a lehetőségeket, az kell egy gondolkodásmód az ember életében, egy hozzáállás az ember életében. Hogy ezekben a gonosz napokban, amik előttünk vannak, és hadd mondjam nektek, évelején, ha emlékeztek a prédikációra, még fönt van az interneten, hallgassátok meg, hogy miről szólt az Isten lelke közöttünk, de azt gondolom, hogy a következő év még nehezebb lesz. Az egész országnak. Az egész országnak. Ha valamikor, akkor a következő évben még nagyobb szükség lesz azokra, akik bátorítást szólnak, akik Krisztus hirdetik. Értsd meg, nem elég, ha csak addig jutsz el, hogy te tartassál meg. Nem elég. Nem védekezésre rendezkedünk be, hanem támadásra. Értsétek jól. Hatással lenni, változás munkálni, Isten kegyelméből. Mert ha hagyjuk, akkor elsodor bennünket is. De igenis van hatalmamban Istentől az, hogy a környezetemben én Isten kegyelméből változás munkálója legyek. Hatalmamban van. Lehet, hogy 10 év kell neki, hogy a munkahelyem változzon a gondolkodásmódja a körülötted lévő embereknek. De fog. Fog. Észre sem fogják venni. Lehet, nem fogják neked mondani. És fokozatosan lépésre fog történni. De látható lesz. Egy családban, egy közegben, egy közösségben. Az Isten munkája. Tehát Isten az előttünk lévő időszakban is elhelyezi minden nap. A nap 24 órájában többször is az ő meglátogatásának, az ő kegyelmének, az ő támogatásának, az ő bátorításának, az ő munkájának, szolgálatának a lehetőségeit. Hadd mondjam még egyszer, a lehetőségeit. Tudjátok, a Kairosszal kapcsolatban, még én az idővel kapcsolatban is, a földi létünkben az a felelősségre sarkaló, hogy soha nem tér vissza. Ez a pillanat, ami éppen most volt, soha nem tér vissza. Nem lehet azt mondani, ó, bár csak ma lenne reggel, most lenne reggel este. este azt mondani, hogy ó, bárcsak reggel lenne. Nincs. Az idő ebben a földi létben a legdrágább dolog. A legdrágább dolog. Beszélgettünk a nejemmel, és úgy szembesültem vele, hogy 2009-ben 20 éves érettségi találkozónk lesz. 20 év! Oh! Lehet, hogy valakinek még több, csak nekem ez. És akkor másik sok. A lányunk január 1-én 11 éves lesz. Még most mentünk, igaz, hogy szülni fog Mónika, talán emlékszel rá. Most volt, igaz? Most volt. Még most történt. Tehát, ahogy mondja Isten igéje Ézsaiás proféta könyvében, az élet, mint a lehelet. Elszáll. Mint a mezővirága. Reggel nyílik, és este elszárad, levágják, és kész. És kész. Tehát azért jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Bölcsen. Mert bizony ezek az itt lehetőségek soha nem térnek vissza. Soha. Nincs újabb lehetőség, meg újabb lehetőség, újabb lehetőség. Istennek van kegyelme. Megújuló kegyelme és szeretete. De az, ami elmúlt, az elmúlt. Aki nem tanult tovább, amikor tovább kellett volna tanulni, az elmúlt. Pótolhatja az életenek másik időszakában kinkeservesen, nagyon nehezen meg lehet tenni, de az már nem tér vissza soha. Aki nem dolgozott becsületesen a munkahelyén, és emiatt kirúgták, az az időszak, amikor becsületesen dolgozhatott volna, már nem jön vissza. Ott már rossz bizonyságot hagyott maga mögött. És kész. Kész. Vissza lehet menni, bocsánatot kérni, meg rendezni dolgokat. Persze. Ugye, tudjátok, a bűnnel kapcsolatban 4 dolog van, ami a rendezéshez szükséges. Az első dolog a bűn bánat, amit Isten szerelemmel végez az ember életében. Tehát bánkódik a bűn miatt. A bűn vallás, amely konkrétan nevé nevezi a bűnt. A bűn elhagyása. Hogy elhagyom a bűnt. És a bűn rendezése. Azon a szinten, ahol azt elkövettem. Nyilván gondolati bűnökkel nem rohangálok. De ha bizonyos közösségek ellen vétkeztem, vagy elloptam, elvettem dolgokat, akkor azt visszaviszem, visszaadom, rendezem. Így van, így kerek. Isten szellemében ad bölcsességet, és vezetést, világosságot, hogyan lehet ezeket megtenni. Mint ahogy mondta egyszer egy idős hívő bácsi, oda ment hozzá egy fiatalabb, mondta, hogy megtértem, bátyám. Ó, nagyon örülök neked, neked fiam, dicsőség Istennek. Meg kell valljam neked, bátyám, hogy elloptam tőled egy zsákbúzát. De most megvallom. Kérlek, bocsáss meg nekem. Nézd, azt én megbocsátok neked, de jobban örültem volna, hogy zsákbúzával jössz. És milyen igaza volt? Milyen igaza volt? Hát nem ez a rendezésnek a módja? Elloptam tőled a közlődet. Bocs. Nagyon jól működik. Hát akkor visszaadom neki, vagy megveszem neki. Így van? Ha csak tehetem. Persze minden kimondott rossz szó után nem tudok utána menni, mert ez olyan, mint amikor mondta egy másik példázatban valaki, hogy mákot szórnál szét, és megmondanánk, hogy szedjétek össze. De Isten szelleme világosan figyelmeztet bennünket, hogy mi az, amit rendeznünk is kell, és hogyan. Ehhez is bölcsességre van szükség. Bölcsességre. Hogy kijöjjünk a sötét dolgokból, kijöjjünk az elmulasztott dolgokból, kijöjjünk azoknak a terhe alól. De azok az idők, amiket eltékozoltunk, nem jönnek vissza. Megtéréskor az emberek hamar fölismerik, hogy bárcsak uram, hamarabb megtérhettem volna. Én 22 évesen tértem meg, de 22 évet éreztem elpocsékolnak az életemből. Úgy éltem meg, hogy uram, bárcsak valaki, mikor gyerek voltam, jött volna oda hozzám, és hirdette volna nekem Jézus Krisztust. Bárcsak lett volna lehetőségem hallani rólad, hogy megtérjek. Nem volt. Senki nem beszélt nekem Jézus Krisztusról. Senki. Majd 20-21 éves koromban kerültem én egy gyülekezetbe, sokszor elmondtam, egy világi ember hívott el. Aki még mai napig sem hívő. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne Eszterről, hanem bölcsen. Hány ember van ma körülöttünk, aki lehet, hogy telefonhívása vár, hogy figyelj, gyere a szilveszter estére. Mert hogy nincs senki, akivel legyen egyébként. Vagy akivel lehetne, arra meg nem vágyik igazán. És keresi az Urat. És te pedig már beszéltél vele. Nem tudod. De ha nem hívod fel, soha nem is fogod megtudni. Figyelne az Úrra. Nem telefonkönyvet felütni. Tehát nem gondolom. Bár az is lehet, imádkozol, felütöd a kis telefonodban a neveket, és imádkozol. És lehet, Isten lelke fog vezetni. Figyelj, emlékszel rá? Kérdezd meg. Kérdezd meg. Azt mondja Isten igéje a 5 Mózes 28.12-ben, az egész ige szakaszot a első résztől 14-es versig nagyon jó. Tehát érdemes elolvasni, még az áldással kapcsolatos. Arról van szó, hogy ha figyelmesen hallgatsz az Úrnak, Istennek szavára, és azokat megtartod, akkor az Úr, a te Istened megáld téged. Életedet, munkádat, kezed munkáját, stb. És akkor kiemelném a Kairosszal kapcsolatosan, amit a héber nyelvű Biblia görög fordításában ezzel a szóval adtak vissza, a 5 Mózes 28.12 verset, megnyitja az Úr gazdag kincses házát, az eget, és idejében, Kairoszban ad esőt a földre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre. Halleluja! Hú, micsoda üzenet! Micsoda üzenet! Hó, halleluja! Benne van a Bibliában. Megoldás a banki kölcsönökre. Itt van benne a Bibliában. Hó! Mégse csinálnak ebből reklámot, reklámfilmet. Mi keresztény körökben is én óvatosan. Jaj, hát nem tudom. Benne van a Bibliában. Ha engedelmesen hallgatsz Istennek, az Úrnak a szavára, akkor te fogsz kölcsönre adni, és nem neked lesz szükséged kölcsönre. Amen. Amen. Ez van benne a Bibliában. Istenünk, Atyánk meg tud áldani. És meg is akar téged áldani Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Ő a testélet ige. Ő benne lehet igenni és ámenni az Isten beszéde. Így van? Krisztusért, Krisztusra nézve, Krisztus által, Krisztusban. Minden gyermekét meg akarja áldani az Isten ezekben a gonosz napokban is. Meg akarja és meg is tudja áldani. Több a teher, több a bevétel. Még több a teher, még több a bevétel. Meg fog áldani az Úr. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne Eszterrel, hanem bölcsen. Nagy különbség, ha nekem van pénzem, vagy én vagyok a pénzé. Óriási különbség, hogy nekem van pénzem, vagy én vagyok a pénzé. Isten szelleme szabaddá akar tenni bennünket a pénz hatalmától. És fel akar szabadítani bennünket az adásra. A jó cselekedetekre, a javainkkal való jó cselekedetre, és hogy többet bízhasson ránk. Önmagában Isten nem azért akar valakit megáldani, hogy neki több legyen. Áldást adok, és áldás leszel. Az Isten áldásának mindig két iránya van, egy befolyása és egy kifolyása, tehát hatása a körülöttünk élő emberek életére. Ábrámot nem azért hívta az Isten, hogy Ábrám, jól fogsz élni, sok lesz, sok jód lesz, sok birkád, sok kecskéd. Hó, nagyon jó leszel, megáldalak téged, nagyon. Azt mondja, megáldalak téged, és te pedig áldás leszel. Ha nincs áldás az életemen, nem is tudok áldás lenni mások számára. És az az igazi gondolkodásmód, egy hívő gondolkodásmód, Istenem, én akarok áldás lenni a mások számára. Áldj meg engem, Uram, mert én áldás akarok lenni. Én akarok adni, Uram. Áldj meg engem. És engedelmesen figyelsz az Úrnak szavára, és megtartod azt, akkor megnyílnak az égcsatornái. S rád áll az Isten áldása. A vigasztalásban, a bátorításban és az anyagi életedben is betölti az Úr, Úr minden szükségedet. A következő évben is. Ebben az évben betöltötte az Úr a te szükségedet? Adott mindig eleget? A növekvő terhek mellett adott még többet? Adott bölcsességet neked? Nagy többségben azt mondátok, amen. Én is azt mondom, amen. Figyelj! A te Istened nem a magyar kormány. Nagyon komolyan mondom. Az azt jelenti, hogy nem a magyar kormánytól függ közvetlenül a te életed. Nem a munkáltatódtól függ a te életed. A munkáltatód élete és a magyar kormány élete is az élő Isten kezében van. Ő a főnök. Ő a főnök. Mi pedig ennek az Istennek a gyermekei vagyunk. Az ő fiáért, a názareti Jézus Krisztusért. Nem aranyi jogon, hanem Krisztus jogán. Krisztus jogán. Jeremiás próféta a 17. fejezetben 5-től 8-ig terjedő szakaszban így szól. Nehéz időszakban van Isten népe. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, az ördög szegélye, tudjátok, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik, kövek között a pusztában, szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyói jelezti a gyökerét. Gyökere itt. És nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja. Szüntelenül termi gyümölcsét. Férfiak. Ki az, aki férfit? Halleluja. Az Úrban bízatok. Az Úrban bízatok, férfiak. Ezt mondja a Biblia? Az Úrban bízatok. Az ő erejére támaszkodjatok. Az ő bölcsességét igényeljétek. Az ő áldására szomjazzatok. Az Úrban bízzatok. Férfiak, az Úrban bízzatok. Mert az Istenben bízó szívre, Isten áldása jön rá. Megvan írva, szellemi törvényszerűség. Működik. Hölgyek, ti pedig Krisztusban legyetek férfiak. Halleluja. És az Úrban bízzatok. Halleluja. 118. Zsoltár 8.-9. versei. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Figyeljetek, én tudom nagyon jól, ha ma Magyarországon el akarsz amit intézni, már a normál ügymenethez is ismerős kell. Mindenhez. Már a postán is olyan van ismerősöd. Már egy levelet sem tudsz úgy feladni rendesen, ha nincs ismerősöd. Nem nyitják ki az ablakot, vagy bezárják az ablakot, vagy... Már nem megy semmi. Tehát olyan mértékű a korrupció, hogy ez borzalmas. Borzalmas. Mindenki magyarosokira hajt, meg nem tudom mire még. De azt mondja Isten igéje, hogy ti azonban az Úrban bízzatok. Ne az előkelő emberekben. Ne azonban bízzatok, akiktől valami reménységgel, akik felé valami reménységgel vagytok. Hát, ha elintézi, figyelj, semmit nem tehet. Ha hatalmat kapott, Istentől kapta a hatalmat. Isten emel embereket, és Isten dönt le embereket. Figyelj, hatalmas királyok voltak, akik dőfösek és gőgesek voltak. Ezékiás idejében ott volt Asszíria királya. 100 000 sereggel vonult Jeruzsálem ellen. És az ember által gyalázta az élő Istent. Egy éjszaka Isten angyala. 180 000 katonát vágott le. Egy éjszaka. Ő pedig visszatért a királyságába, és a fiai kardjától halt meg. Mert feltátott a száját az élő Isten ellen. Figyeljetek! Isten ellen lázadni meg lehet próbálni. De csak egy ideig működik. Csak egy ideig működik. Nézd meg a nagy diktátorokat. Hogyan haltak meg? Hogyan pusztultak el? Istenek voltak. Imádták őket. Tapsoltak nekik. Egy ilyen mondatért engem elvittek volna. abban az időben. Közben kiteszük az internetre. És hol vannak ezek az emberek? Hogy pusztultak el? És gondolj nevekre, emberekre, arcokra. Hol vannak? Királyok voltak. Hatalmasok voltak. Isten népe. Isten gyermeke. Az Úrban bíz. Ne az előkelő emberekben. Az Úrban legyen a te bizodalmad. És az enyém is. Zsoltár 146. 3. 10. verség. Ne bízhatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgált az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az Úr fölegyenesíti a gönnyedezőket. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet. De a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened. Ó Sion, nemzedékről nemzedékre, dicsérjétek az Urat. Tudtok mondani egy halleluját? Halleluja. Ó, kicsit vérszegényes sikerült. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Dicsérjétek az Urat. Akkor felfedezed azt, hogy Isten kezében van a világ mindenség, a te életed, és mindaz, ami téged érint. Akkor fogod dicsérni az Urat, Uram, magasztalak és dicsőjtelek, amikor telnek a napok, és gyönyörködsz az Úrban, jöttek nehéz időszakok, és azt mondod, Uram, Uram, átfutottam az ellenség táborán. Átfutottam a tűzön, és az nem perzselt el. Jöttek az álvizek, rémisztőek voltak, retteletesek voltak azok a nehézségek, amikkel szembenéztem, de benned bíztam, és nem sodortak el. Eddig ért. Eddig ért. Eddig ért. De nem sodort el. Így van? Gondold végig ezt az évet. Hányszor voltál nehéz helyzetben, szorult helyzetben? Megtartott az Úr? Kihozott az Úr? Győzelemre vezetett téged az Úr? Amen. Csodálatos a mi Istenünk. A benne bízókat megtartja Isten. Megőrzi Isten. És megáldja Isten. És csodálatos az, hogy ezekből a helyzetekből még erőteljesebben jössz ki. Háladással, örömmel, tapasztalatokkal. Fantasztikus megismerésével a Krisztusnak. Fölragyogott a Krisztus ebben a szituációban is. Valamit mélyebben megértettél belőle. Olyan nyomorúságok, nehézségek, azok az ördögtől vannak mindig? Hát ki előtt mennek el a dolgaink? Ha az Úr ösvényen járunk. És őt követjük. Ki engedi azokat maga előtt el, hogy te találkozz velük? Erről majd holnap többet. Zsoltár 6. vers, még mindig a Kairoszról. Azért hozzáforrászkodjék minden kegyes, alkalmas időben, Károli szerint olvasom, alkalmas időben Kairoszban, bár a nagy vizek áradnak, nem jutnak azok el ő hozzá. Nem sodorják azok előtt. Isten beszél arról, hogy vannak alkalmas idők az imára. Amikor imádkozni kell. Figyelj, mikor keltett fel téged a Szentlélek utoljára, hogy imádkozz valakiért? Mert ez hozzátartozik az életünkhöz. És ha régen volt ilyen, az nem biztos, hogy jó. Mikor keltél úgy föl, hogy Isten szelleme hozta, vagy mentél utcán, ott voltál a munkahelyeden, az iskolában, és Isten szelleme odahozott egy embert eléd. Elkezdtél te imádkozni. Vannak alkalmas idők, amit ne szalassz el. Hányszor lehet azt hallani és tapasztalni közöttünk is, hogy Isten szelleme rátszáll, fölkelt éjszaka. nem mondom, minden éjszaka fölkelt a Szentlélek, mert akkor, tehát azért ez sem biztos bárkinek, hogy, tehát ez nem egyforma. És találkozol az illetővel, és akkor kiderül, hogy milyen szükség volt arra, hogy te éppen akkor azért imádkozz, ami neked a Szentlélek mondott. Alkalmas idők. Az imára, a könyörgésre, az esedezésre, a magasztalásra, a dicsőítésre, a közbenjárásra. Vannak alkalmas idők, figyelj, amik nem jönnek vissza. Tehát lehet azt mondani, hogy ó, hagyd már Szentlélek. Milyen gondolataim támadnak. És azt tovább. De ha így fölkelt a lélek, és hoz egy arcot eléd, ami általában nem, azért nem szokásos, hogy így felkelti az embert, azért nem minden percben, minden éjszaka történik ilyen, és akkor eléd hoz egy arcot. Egy szemét. Csodálkozol, hogy nem is beszéltem vele olyan régen. Mit akarsz, Uram? És elkezdesz imádkozni érte. És a Szentlélek fog beszélni veled, hogy miért imádkozz. Alkalmas idők. De természetes szinten is. Jössz, mész, teszel a dolgodat, látod az embereket, sokszor kiáltanak. Azért, hogy imádkozz értük. Lehet, hogy még egy-egy dolgot arrébb teszel, már tudtál értük imádkozni. Alkalmas idők. Megragadni azokat. Bölcsem az imádságra. 17. vers a Efézus 5-ben. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Nos, mit néztünk eddig meg? Tehát megragadni az alkalmas időt, időszakot, pillanatot, hogy Istenre figyeljünk. Neki hűséggel engedelmeskedjünk. Az engedelmesség és a hűség együtt járnak. Hallottuk, hogy az engedelmesség azt jelenti, hogy megteszem, amit mondanak nekem, a hűség pedig azt jelenti, hogy úgy teszem meg, ahogy mondták. Nem elég csak engedelmeskedni, hanem hűséggel engedelmeskedni, tehát úgy tenni, ahogy Isten mondta. Engedelmeskedni hűséggel neki. Bizalommal lenni, bízni benne. Hozzá imádkozni. És az ígéret, és az előzmény is az, hogy Krisztusért, Krisztusban, Krisztus által megtartatunk az áldás örökségében. Mert a mi örökségünk az áldás. A te és az én örökségem az áldás. Ezért mondja az írás a következő versekben, az Efézusi Levél 15. rész 18-21-es verseiben, ne részegeskedjetek, mert a borral, a léhasságára együtt. Nincs erre szükségünk, hogy boldogabbak legyünk, jobban érezzük magunkat, elfelejtjünk dolgokat, múlassuk az időt. Nincs erre szükségünk. Örülünk az Úrban. Tapasztalatunk van. Szabadok vagyunk. Hanem tehetek meg Szent Szellemmel. Erre viszont szükségünk van, hogy Isten szellemével teljünk meg. Hogy Isten ereje járja át a szívünket. Isten bölcsessége járja át az elménket, szívünket. Isten pártfogása, támogatása, gyámolítása legyen ott az életünkben. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelkiénekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért. Nagyszerű dolog hálát adni Istennek. Nagyszerű dolog erre ráhajlítani a szívünket. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében tesszük ezt is. A Szent Szellemmel betelve, az Atyának hálát adva, Krisztus nevében. Ott van egy csokorban. A Szent Háromság egyik az Isten. Ráhajlítani a szívedet arra, hogy Uram, köszönöm, hogy adtál nyugodalmas éjszakát. Hogy békességben feküdhettem le, és úgy keltem föl. Óriási kegyelem. Nem értékeljük szerintem eléggé ezt az áldást. Uram, volt mi a betakarni a testemet. Volt mit ennem, Uram. Köszönöm neked. Hálás vagyok. Hívja azt mondja, mindenkor, mindenért. Hálát adjatok. Ez az Isten akarata a ti javatokra, Kolossi Levél 2-ben. Ez az Isten akarata a ti javatokra, azt mi az írás. Semmi okunk nincs szomorkodni és aggódni. Semmi okunk nincs rá. Így van? Mindjárt befejezem a végének is, mondom. Semmi okunk nincs rá. Amen. Éppen ellenkezőleg. Örüljünk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy Krisztusban gyermekei vagyunk, hozzátartozunk fiáért, kiben szeretetének bizonyságát adta, megmentett minket a pokoltól, a sátán hatalmából. Ő megáldja életünket örömmel. Az ő öröme pedig a mi erősségünk. Nehemiás azt mondja 8. és 10. versében a bánkódó népnek, a kesergő népnek, ki bűnbánatba roskadtak, meglátták, mennyi mindent elrontottak, elvétettek, elhibáztak, elengedtek, mennyi idő ment el úgy, hogy nem az Istenek engedelmeskedtek, és bánkódnak, szomorkodnak, ezt mondja nekik Nehémiás által a Szentlélek. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Úrunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Még egyszer. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Na még egyszer most egyes szám első szemében. Ne bánkódjak, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nekem. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Nos, a következő napon is van lehetőség arra, hogy együtt együnk az Úr előtt. Juttassunk azoknak is, akiknek nincs. Akinek több aratot, többet hoz. Akinek kevesebb aratot, kevesebbet hoz. És mindenki tud örülni, újongani az Úr előtt. De ne a holnapi napot nézzük most, hanem a mai nap károsszát ragadjuk meg. Ma örüljünk az Úrban. Az Istennek az öröme pedig erőt ad nekünk. Nincs semmi okunk a nyavajgásra. Így van. Gondold végig, ember! Annyi prédikáltam már nektek, annyi bátorító szót szóltam, hát teremjen már gyümölcs, hogy nem vagyok türelmetlen. Kiki szabad... Ó, halleluja! Kiki szabadon! Tudja megragadni Istennek a beszédét, de ragad meg Isten igéjét! Mossa át a szívedet, az elmélet, Isten igéje igazság, és működik! Működik! Most szeretném tudnánk imádkozni. Imádkozni tudnánk Isten népéért. Megragadnánk azt a kairoszt, hogy imádkozunk Isten népéért. Hogy Isten szellemének befolyása alatt legyenek az Istennek a gyermekei. Isten szellemére figyeljenek Isten gyermekei. Ragadják meg az Isten beszédét. És az Úrban nyissanak háladás örömre, engedelmességre, bölcsességre. Aztán imádkozzunk ezért a világért. Imádkozzunk az emberekért, a körülöttünk lévőkért. És az Úr munkálkodjon a szívükben, használj bennünket is, ragadja meg a szívüket, hogy ne az ördög befolyásolat legyenek, ami Isten szellemének befolyásolat, felismerjék Krisztusban a megváltót. Imádkozunk Magyarország vezetőiért is, bármilyen szinten vannak és vezetői pozícióban vannak, hogy hajtsák meg a szívüket és fejüket az élő Isten előtt. Hogy megmenekülhessenek és azokért is megmenthessék ezáltal a döntés által, akiket vezetnek. Jó lesz ez így? Akkor Tamás, jössz imádkozni, Bicskei Tamás. Választhatsz, melyiket szeretnéd? Mindegy nekem. Gyere elő, és akkor gondold végig. Imi, gyere. Meg egy urban férfit is. Erika, hol vagy? Gyere, Erika. Melyiket szeretnéd? Magyarország vezetőiért? Te imádkozz az eklézsiáért. Te pedig imádkozz az emberekért. Jó?
Kezdjed te is. Okay. Álljunk fel, jó is? Imádkozunk
pedig. Édes Atyám, köszönöm neked ezt a mai alkalmat, és köszönöm, hogy megszólíthatunk téged, Uram, és hozhatjuk eléd, Uram, ezt az országot is, ezt a magyar népet, Uram. Én könyörgöm azért, Istenem, hogy jöjj a te lelkeddel, Istenem, és áradj ki, Uram. Kérlek téged, hogy könyörj, Uram, ezen a nemzeten, Istenem. Kérlek téged, Uram, hogy tekints le ránk, Uram, fordítsd felénk a te orcádat, és könyörülj rajtunk, Istenem. Uram, te látod ezt a népet, te látod, Uram, hogy mennyit kesergünk, mennyit panaszkodunk, és mennyi hiába valóságot teszünk, Uram. Te látod, hogy milyen bálványimádó ez a nép, és hogy csak úgy ömlik a panaszkodás, Istenem, az emberekből. Te látod, Uram, a nehézségeket, és te látod, édesatyám, azt, hogy hol tart, Uram, ez a nemzet. Istenem, én kérlek téged, hogy nyújts ki a te karodat, Uram, felénk, és bocsáss meg, Uram, a mi vétkeinket, Istenem. Bocsáss meg azt, Uram, hogy elfordult tőled ez a nép, Istenem, és mindenfelé futkos, Uram, és minden ebbe kapaszkodik, Istenem, csak nem te hozzád kiált. Uram, én kérlek téged, hogy árasz ki a te lelkedet, Istenem, és nyújtsd ki, Uram, nyújtsd ki felénk, Istenem, a te karodat, Istenem, árasz ki a te szellemedet, és töltsd be, Uram, bennünket. Uram, könyörögve kérlek, Istenem, hogy változtasd a szíveket, Istenem. Kérlek téged, Uram, minden egyes emberért, Uram, hiszen te látod, Uram, az embereket, te látod most, Uram, azokat, akik nehézségekben vannak, Uram, te látod, Uram, a csöbb gyermekeket is, Istenem, a betegeket. Uram, én kérlek, hogy nyújtsd ki a kezedet, Istenem, és segíts, Uram, hogy mindenki tudjon, Uram, feléd fordulni, Uram, hogy tudjanak, Istenem, hozzád kiáltani, Uram, most az emberek, és téged hívjanak segítségül, Uram, és ne emberekhez, ne pénzhez nyúljanak, és ne az italhoz, vagy droghoz, vagy bármihez, Istenem. Uram, kérlek téged, segíts, Uram, ezen a nemzeten, Uram, kérlek téged, Uram, minden egyes emberért, Istenem, nem csak a mi rokonainkért, szeretteinkért, barátainkért, Uram, hanem mindenkiért kiáltok, Istenem, hogy könyörülj rajtunk, Istenem, könyörülj, Uram, a barátainkon, Istenem, könyörülj, Uram, a szüleinken, a családunkon, Istenem, és segíts, Uram, segíts, Istenem, hogy találkozzanak, Uram, veled az emberek, Istenem, és tudják, Uram, azt mondani, hogy dicsőség az Istennek, és tudjanak hálát adni, Uram, neked, mindazért, ami van, és ne azt lássák az emberek, ami nincs nekik, Uram, hogy nem mindig a többet, a nagyobbat, az újabbat, Uram, hanem tudják meglátni, hogy mi mindenük van, és tudjanak annak örülni. Uram, kérlek téged, hogy segíts, Uram, ezen a népen, Istenem, könyörülj rajtunk, Uram, és árasz ki a te szellemedet, Uram, ezen a mai estén is, Istenem, hogy egyre több ember hagy tudjon veled találkozni, és Uram, adj nekünk, Uram, erőt, adj nekünk, Uram, hatalmat, hogy valóban tudjuk az embereknek a bátorítást szólni, Istenem, és tudjuk hozzád vezetni az embereket, Uram, Jézus nevében. Amen.
Imádkozunk az eklézsiáért most.
Uram, köszönöm neked azt, hogy elhívtál bennünket, Uram. Köszönöm neked, hogy nem volt véletlen az, hogy megszólítottál bennünket egyesével, Uram, és magadhoz vontál. Uram, köszönöm neked ezt, és hogy megtaláltál minket, Uram. Köszönöm neked, hogy fölemeltél bennünket, és hogy itt élsz a szívünkben, Uram. Köszönöm, hogy benned megoldást találhatott a mi életünk, és hogy benned rejtőzhetünk, Uram. Köszönöm, hogy így örökölhettünk egy csomó áldást, Uram, és újonghatunk a mi osztályrészünknek. Uram, köszönöm neked, hogy hatalmas módon, Uram, árasztott ki ránk a te kegyelmedet, és sokszor eleshetünk, de föl fogunk tudni állni, mert bennünk van az a plusz, ami fölállít bennünket, és visz tovább, Uram. Köszönöm neked, hogy arra hívtál el, hogy ragyoghassunk, és téged hirdessünk. Uram, köszönöm neked, hogy egy győztes és sikeres életre hívtál el bennünket, ami teli van izgalmas kalandokkal, Uram. Köszönöm neked az áldásokat, Uram. Köszönöm neked, hogy tanácsolsz bennünket a döntéseinkben, az életvitelünkben. Uram, köszönöm neked, hogy formálod a jellemünket, formálod a szívünket, formálod a kapcsolatainkat, gondod van minden területre, Uram, minden szükségre. És Uram, köszönöm neked, hogy így állhatunk most előtted, és arra kérlek, hogy vidd tovább a te munkádat közöttünk, Uram. Hogy egyre jobban látszódjon a mi életünkön, hogy te bennünk élsz, Uram. És hadd tudjon egyre inkább kibontakozni bennünk a Krisztus, Uram. Könyörgöm, hogy így tudjunk áldás lenni a körülöttünk lévő emberekre, Uram, a környezetünkre. Uram, könyörgöm azért, hogy legyen jellemző ránk, Uram, a becsületesség, a tisztesség, Uram, a jellemesség. Uram, könyörgöm azért, hogy hadd tudjunk alázatban járni, és minden dologban te beléd kapaszkodni, Uram, mert erre van szükségünk, Uram, egyedül rád. Könyörgöm azért, hogy ne kelljen olyan mondatokat mondanunk a mennyben, hogy lehetett volna, vagy ne kelljen szomorkodnunk, Uram, hanem hadd tudjunk minden pillanatot megragadni, amit te adsz, Uram. Hiszem, hogy te napról napra győzelemre tudsz bennünket vezetni, Uram. Kérlek egy érzékeny szívért, Uram. Hadd lehessen érzékeny a mi szívünk arra, hogy meghalljuk, hogy mi a te akaratod, Uram. Segíts abban, hogy hozzá tudjunk szeretni embereket, Uram. Segíts abban, hogy képesek lesünk áldozatot hozni, Uram, szeretetből, Uram, belőlünk áramló dolgokból, Uram, hisz Te adod a mennyei folyókat, Uram, és folyhatnak rajtunk keresztül az élő víznek folyamai, Uram. Így kérlek a beszédünkért, Uram. Hadd áradhasson az élő víznek folyamai, ami beszédünkön keresztül. És Uram, a tetteinkért is imádkozom. Hadd áradjon azon keresztül is az életnek a víze, Uram. És köszönöm neked, Uram, hogy nem az a lényeg, hogy mi mit teszünk, Uram, hanem az, amit Te teszel értünk, és Uram, könyörgöm azért, hogy hadd láthassuk meg, Uram, hadd nyíljon meg a szemünk, és hadd nyíljon meg a mi fülünk arra, hogy megláthassuk, hogy Te mit készítettél el számunkra, és hogy miben akarsz használni bennünket, és Uram, ezek olyan dolgok, amit még álmunkban sem mertünk volna elképzelni, vagy gondolni, Uram. Köszönöm neked, hogy ennyire megbecsülsz bennünket, és kérlek, hogy vidd véghez a Te akaratodat a mi életünkben, Uram, minden területen, Uram, és oda akarjuk szánni magunkat neked, Uram, hozzál egységre bennünket, Uram, minden szinten, és hadd láthassák meg, Uram, az emberek azt, hogy Te közöttünk vagy, és hogy bennünk élsz, Uram, és ha tudjon ezt sugározni belőlünk, mint egy hegyen épült városról, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Atyám, én is jövök eléd, és nem tudok máshogy jönni, csak úgy, hogy hiába vagyok az Isten dicsőségének, a Te dicsőségednek, és imádkozom azért, hogy Te gyógyíts meg a mi népünket, és megvallom azt, hogy sokszor panaszkodtam, sokszor mondtam negatív dolgokat az én országomnak a vezetőire, és egy tudtam lenni másokkal ebben, és olyan kevésszer jött helyett az áldás, a hálaadás az én ajkamról, amit végezte az én életembe, és a mi életünkbe, Uram, hogy megtartasz minket, és jut még elég kenyérre és tejre, Uram, és mások háborúságban vannak, meg ivóvíz nélkül, Uram, és mégis tudnak hálát adni, mégis tudnak szenvedni érted, mégis tudnak feléd nézni, Uram, és én itt vagyok a jólétben, Uram, és olyan sokszor nem fordulok feléd, nem téged dicsőítenek, nem veled van telve az én szívem. Uram, kérlek téged, hogy hagyj tudjak hozzád most megtérni, Uram, megtérek, és jövök eléd az én népemért, az én vezetőimért, hogy bocsáss meg az ő vétkeiket, adj nekik is bűnbánatot és megtérést, és hogy ne vallásosság, ne okkultizmus, ne bálványimádás legyen az ő életükben, hanem a Te fiad, a Jézus Krisztusnak a keresztje tündököljön hatalmasabban, hogy nekünk hívő vezetőket, és Uram, hogyha működik még a parlamenti imacsoport, Te munkálkodj rajtuk keresztül is, hogy ott is legyen megtérés, ott is tudják olyan emberek hirdetni az igét, a Te szent üzenetedet, akiket Te erre hívtál, akiket fölkentél, és a szellemeddel betöltöttél. Kérlek erre a Jézus Krisztus nevében. Amen.
Így szól Isten igéje a János, maradjatok fennállva, János 7-ben. Jézus ezután Galileát járta, nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnepe. Testvérei ekkor ezt mondták neki, menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Hogy ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magad a világ előtt, mert testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk, az én időm, Kairoszom még nincs itt. Nektek azonban minden idő, Kairosz, minden idő alkalmas. Az ünnep utolsó napján, annak nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz én bennem, annak, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, amit a benne hívők fognak kapni, tehát amit a benne hívők kapnak Krisztusért. Dicsérjük őt!